Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, arra hívlak benneteket, hogy gondolkodjatok el ezen a csodálatos dolgon. Isten úgy szeret minket, amilyenek vagyunk, nem pedig úgy, amilyenek lenni szeretnénk, vagy amilyennek a társadalom szeretne látni bennünket. Úgy szeret, amilyenek vagyunk, a hibáinkkal és korlátainkkal együtt. Bízzatok benne, mert Isten Atya, aki szeret minket, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Egyetlen keresztény egyházat se szüntessenek be közvetlenül vagy közvetetten, hangoztatta Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap, miután Volodymyr Zelenszkij aláírta az ukrán ortodox egyház betiltásáról szóló törvényt. Ferenc pápa kijelentette, továbbra is fájdalommal követi az Ukrajnában és az Oroszország területén zajló harcokat, ami pedig a nemrég Ukrajnában elfogadott jogszabályt illeti, Ferenc pápa hangoztatta. Féltem azoknak a szabadságát, akik imádkoznak, mivel aki igazán imádkozik, annak az imája mindig mindenkiért szól. Imádkozással nem követel bűnt. A katolikus egyházfő úgy vélte, ha valaki rosszat tesz saját népe ellen, akkor azért bűnösnek lehet tartani, de senki sem követel bűnt, mert imádkozott. Akkor meghagyjuk imádkozni, aki imádkozni akar ott, amelyet saját egyházának tart. Kérem, egyetlen keresztény egyház se töröltessék el közvetlenül vagy közvetetten. El a kezekkel az egyházaktól, mondta Ferenc pápa vasárnap. Az odaadó ringató elnevezésű családi napon népszerűsítették a közmédia szeptember 1-én induló új online meserádióját a Millenárison. A közmédia Csukás meserádiója a www.csukásmeserádió.hu oldalon lesz hallgatható, valamint az iOS és a Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is elérhető lesz szeptember 1-től. A Kodály módszer fontos szerepet foglal el a ringató programban, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány és a Civil Út Alapítvány közös családi napján. Koncz Zsófia Kodály Zoltánt idézve azt mondta, csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország. A szeptemberben induló, a világ minden pontjáról elérhető Csukás Mese Rádió olyan tartalmakat közvetít, amelyek máshol nem érhetők el, az MTVA archívuma felbecsülhetetlen értékű, kifejezetten gyermekeknek szóló tartalmaiból is válogatva. Klasszikus mesék, kiemelkedő művészek előadásai szólalnak majd meg, amelyeket ma már csak archív anyagokból ismerhet meg a következő generáció. 5 év után ismét Nyíregyháza ad otthont a hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciájának. A 62. közgazdász vándorgyűlést szeptember 5-én és 6-án a Nyíregyházi Egyetemen rendezi meg az idén 130 éves Magyar Közgazdasági Társaság. A szervezet közleménye szerint a rendezvényre mintegy 700 kárpát-medencei magyar közgazdást várnak. Az idei konferencia központi témáját a versenyképesség összefüggései adják. A rendezvényen 2 plenáris és 16 szekcióülés lesz. A helyszíni szekciókat 7 előre rögzített szekció kerekasztal beszélgetés egészíti majd ki. A konferencia plenáris ülésein előadást tart Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály pénzügyminiszter, Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, Horváth Gábor a költségvetési tanács elnöke és Szomolai Csaba az állami számvevőszék alelnöke. Idén is lesz bankvezérek kerekasztala, makrogazdasági elemzői fórum, valamint szó lesz korrupcióról, innovációról, feszített munkaerőpiacról, mesterséges intelligenciáról és az államháztartásról. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol felhők lesznek az égen. Emellett a középső ország részben lehet több gomoly felhő, amelyekből egy-egy helyen zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. a Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon és az északi középhegység keleti felében az északi, északkeleti szelet kísérik élénk, főként a Bodrog közben, valamint az északnyugat Dunántúlon és a Balaton térségében olykor erős lökések. A hőmérséklet napközben 29 és 37 fok között alakul. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni. Ez az életfilozófiája a mai műsorom vendégének, Kis Mihály szappanfőzőmesternek. Ezúttal vele beszélgetek munkája szeretetéről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hogyan is lett önből szappanfőzőmester?
Hát ez elég hosszú folyamat volt, mire én szappanfőzőmester lettem, de nem olyan túl rég múltra tekint ez vissza. Tehát onnan indult el az egész, hogy saját kecskenyájam volt, 210 darab pontosan, és napjában olyan 150 kecskét fejtem, és olyan 150-200 liter tejjel birkoztam. Kecsketeljel természetesen, és akkor hát úgy gondoltam, hogy nem elég kihívás számomra sajt és a túró, és megindítottam a kecsketejemet a kozmetika irányába. Ez eddig szép és egyszerű, de hát azt össze is kellett hozni, hogy hogy lesz ebből kozmetikum. És akkor innen indult a történet, addig-addig kísérletezgettem, egy évig kísérletezgettem, mire megszületett a kecsketejfürdő nevezetű szappancsaládom.
Na jó, értem én, hogy van az embernek egy kecske állománya, de valóban abból nem egyenes út vezet afelé, hogy valaki szappanfőzőmesterré váljon. Mi volt az a döntő érv vagy ok? Visszaemlékszik arra? Vagy az a döntő pillanat, amikor eldöntötte, hogy én szappanfőzőmester szeretnék lenni?
Hát a döntő pillanat az volt, mikor a kecsketejemet tulajdonképpen nem tudtam eladni. Tehát a túró, a sajt gyorsan romlik, és a piacot ugye meg kellett teremteni, és az meg nem olyan egyszerű, tehát megtermelni valamit egy dolog, másik dolog eladni valamit. Tehát valahol innen indult az egész, hogy a piac így alakította, illetve így gondoltam, hogy kevesebb tejből több hasznot hozok ki, és nem birkozok a mindennapi élelmiszerrel, hanem így sokkal tartósabb és hosszabb távon eláll a kecsketej, ha kozmetikumot készítek belőle.
Hogyan tanulta ki a kozmetikai ipar csinyát, bínyát?
Hát nézze, ez úgy indult az egész, hogy azt se tudtam, hogy egyáltalán mit készítsek belőle. Krémet, vagy szappant, vagy mi lesz ebből. Hát elindultam a szakirodalom kutatása után, tehát könyvtárak, amit fel tudtam leállni. Internet, hát az szegényes lehetőségek vannak, és nem minden igaz, amit oda feltesznek. Azt nem vettem komolyan. Szakirodalom kevés volt, de csak találtam annyit, hogy ezeket a dolgokat összerakjam szépanyám 200 éves alapreceptjével.
Mert hogy a szépanyja a receptje szolgáltatja az alapot?
Így van, tehát találtam egy régi receptet, ami arról szólt, hogy hogyan is kell szappant készíteni ősi eljárással. Tehát nyilván ennek megvan a maga háttere és folyamata, hát akkor nem készítettek kecsketejből szappant, akkor teljesen más volt, mindenféle állati hulladék zsíranyagból csinálgatták a szappant, viszont nagyon leleményes és nagyon élelmes a magyar nép, és nekem ez nagyon tetszett, hogy a semmiből tudtak valamit létrehozni, és hát végül is én is ezen az útvonalon járok tovább, hát én is a semmiből hoztam össze a mai kornak megfelelő naturkozmetikai termékcsaládomat, de azt soha nem felejtem el, nyilván, hogy honnan indult az egész, és egyáltalán fel kellett tudnom használni az ősi tudományokat.
Mit tudhatunk a szappan készítés történetéről, ha már megemlítette a szép anyját? Annak idején a leleményes magyarok hogyan készítettek és hogyan főztek szappant?
Na hát Szappanfőzéshez eleve kell valamilyen zsíradék, tehát vagy állati, vagy növényi eredetű zsíradék nélkül nem lehet szappant készíteni, ez eddig tiszta és világos. Na most, majdnem minden háznál vágtak disznót, öltek marhát, birkát, tehát marhafagyú, birkafagyú, mindenféle állati zsíradék, a hulladék zsíranyagot összeszedtek, amit már a kutya se evett meg, abból ők még tudtak szappant főzni. Na hát most ahhoz, hogy egy zsíradékból valami szappan jöjjön ki, ahhoz kell valami segéd. Most ehhez használtak régen szódát, szikszót, nátriumkarbonát a hivatalos neve, de ez a szikszó tulajdonképpen kivirágzott a szikes talajokon. Tehát itt a Hajdú-Bihar megyei területen, Hortobágyon is nagyon sok ilyen lelőhely volt, és akkor összeseperték ezt a fehér poralakú anyagot, az úgynevezett szódát, szikszót, és akkor ennek a segítségével szappanosították el az állati zsíradékot. Na hát most én is szódát használok, de hát nyilván én már nem sepregetek, hanem meg lehet ezt vásárolni. Tehát ez egy természetes tiszta anyag. Volt egy másik fajta eljárás is, a nátrium hidroxidos, ez az úgynevezett lukkő, ez már egy maró erős kémiai anyag, ez már aztán szétmart mindent. Na hát ezzel vannak ilyen olyan történetek, hogy mégis miből is főztek szappant, erre nem nagyon térnék ki. Tehát mindenből, majd csak minden zsíradékból lehetett szappant főzni.
De nagyon fontos a jó alapanyag, és ön is erre törekszik a szappan készítése során, hogy jó minőségű alapanyagokból készítse a szappanjait.
Természetesen a végterméknek a minősége nagyon függ attól, hogy miből készítjük a szappant.
Az hát ön nyilván, szappanjai miből készülnek?
Hát nyilván én már nem állati zsíradékból készítem, azt már nem tudnám eladni, az ilyen kifinomult hölgyeknek, mint maga is, hanem hát már mai kornak megfelelő 100% tisztaságú étolajakat használok, konkrétabban pálmaolajat, napraforgó olajat, olívaolajat. Ez helyettesíti nálam az állati zsíradékot. Ehhez jön természetesen a kecsketejsavó, vagy a kecskejoghurt. Ez adja meg a szappan különlegességét, tehát ez egy nem mindennapi szappan, ez Magyarországon egy egyedülálló termék. Pontosan ettől, hogy a kecsketejet vagy ilyen vagy olyan formába, tehát savó vagy joghurt formájába viszem bele.
Sokat hallhatunk arról, hogy miért jó a kecsketej, de legyen olyan kedves azért, mi mondjuk el a kedves hallgatóknak, mi az előnye és miért jó a kecsketej és a kecskesavó?
Hát nézd, ennek a lényeg az, hogy táplálja, finomítja a bőrt. Tehát nem kell fürdés után még mindenféle kencefice és ilyen-olyan kiegészítő kozmetikumot használni. Ennek a szappannak pontosan ez a lényege. Tisztítja is a bőrt, és utána visszazsírosítja, visszatáplálja, tehát regenerálja, hidratálja a bőrt.
Mivel itt beszélgetünk a műhelyében, mi látjuk a minket körülvevő alapanyagokat, segédeszközöket, amelyekkel ön főzi és készíti a szappant, de legyen olyan kedves, mondjuk el a munkavégzés fontosabb lépéseit. Honnan indulunk és hova érkezünk, hogy egy ilyen termék születik, ami tulajdonképpen most itt a kezemben is van, egy kecsketej szappan.
Hát nézze, roppant egyszerű és semmi titkos dolog nincs benne, tehát ezeket az összetevőket, amit már egyszer elsoroltam, de szívesen elmondom még egyszer, pálmolaj, napraforgóolaj, olívaolaj, kecsketejsó vagy kecskejoghurt, esetleg még gyógynövényként használok körömvirágot, az egy gyulladásgátló hámsejtengerelő gyógynövény, vagy levendula illóolajat, az pedig nyugtatja a bőrt, fertőtlenti a bőrt, tehát ezeket az alapanyagokat szappanosítom el tulajdonképpen szóda, szikszó, nátrium, karbonát vizes oldatának a segítségével.
Fontos a főzés, ugye ez benne is van a kifejezésben, szappanfőzőmester, főznünk kell ezeket az alapanyagokat?
Nagyon jót kérdezett, természetesen nem mindegy, hogy főzzük, vagy hideg eljárással készítünk egy szappant.
Mi a különbség a kettő között?
Ez főzött szappan és szódás eljárással készült, de lehetne hideg eljárással is, meg csinálok is egyébként ilyen szappanokat is, a nátrium hidroxiddal, az már egy másik fajta eljárás, és másfajta minőségű szappant ad. Van egy másik termékcsaládom, az a rizstej hatóanyagra épül, nem a kecsketej hatóanyag, és ezt ilyen eljárással készítem. Tehát nem mindegy, mert van a minőségben is különbség, meg hát nyilván ezeket a kecsketejeseket szódás eljárásként látja ott azt a 100 literes üstöt, abba főzöm, és hát a hallgatók azok biztos nem nagyon tudják ezt érzékelni, de abba az üstbe történik a csoda. Tehát vizes oldatában nátrium hidroxid vagy a nátrium karbonát vizes oldatába ezeket az összetevőket beleteszem, ott 4-5 órán keresztül főzöm.
Közben szükséges a kavargatás?
Persze, hát oda kell figyelni, tehát kavargatni is kell, aztán a főzés folyamatában van olyan, hogy elkezd futni, és akkor ha nem figyelünk, tehát nem szabályozzuk alatt a hőmennyiséget, akkor esetleg kifut a szappanunk, és futhatunk utána.
Szó szerint. És hogyha elkészült az alapanyag, akkor mi a következő lépés a szappankészítés során?
Tulajdonképpen ott létrejön egy a főzés alatt egy kémiai cserebomlás, ezek az anyagok átlakulnak és szappan lesz belőlük, mikor ez elkészül, hát nyilván ott vannak a szakmai fogások, hogy mikor tudjuk, hogy mikor készül el az a szappan, arra oda kell figyelni, meg vannak megfelelő módszerek, ez már érinti a szakmai titkot. És akkor mikor az ott nekem elkészül, beleöntöm azokba a fémcsövekbe, amit ott tetszik látni. És
hosszú fémcsöveket kell elképzelnünk.
Méteres fémcsöveket, és akkor abba beletöltöm, az adja meg tulajdonképpen a szappan formáját, az nekem ott másnapra kihűl, megdermed, megszilárdul, akkor kitolom azokból a formákból, és akkor lesz nekem egy méteres szappanrudam, azt feldarabolom, méretre vágom, szárítom, és csomagolom, és kész a végtermék.
Ilyen könnyű elmondani, de hát elkészíteni persze nem ennyire egyszerű. Mivel darabolja? Mivel történik a szeletelés vagy darabolás?
Egyszerűen késsel ezt lehet vágni, mint a vajat, ilyenkor frissen. Aztán nyilván, mikor eljön az ideje, vagy kiszárad, akkor olyan, mint a beton, akkor már más az állaga, de frissen kezelhető, tehát frissen feldarabolva, a széleit megigazítva, van ott egy kis egyszerű eszközöm az asztalon, citerahúrból készítettem meg két kis darab deszka anyagból, és akkor megvan oldva csinosítás.
Meddig szükséges a szárítás?
Hát ez attól függ a páratartalomtól, hőmérséklettől, olyan 2-3 napig ezt a fajta szappant elég szárítani, és akkor lehet csomagolni, és lehet használni, ez nagyon fontos. A másik fajta eljárás, az nyilván ott körülbelül egy hónapig kell érlelni, mire használatba vehető a hideg eljárású szappan.
Lehet használni, mire célszerű használni? Kik használhatják elsősorban, kiknek javasoljuk?
Hát általános testápolóról van szó, tehát a csecsemőktől a 100 éves hölgyekig, urakig, ez bárki használhatja, tehát ennek a szappannak a lényeg az, hogy semmi szintetikus anyag nincs benne, tehát érzékenyek, problémásak, ekcémások is tudják használni mindenféle gond nélkül, és használják is, és hát jönnek a visszajelzések, ami csak pozitív, tehát például a körömvirágos szappan az nagyon jó a pattanásos tinédzsereknek, aztán itt nagyon vegyes a felhozatal, hölgyek dicsérik, mint intim szappant is. Lugos szappanról van szó, ez nagyon fontos, tehát nagyon jó gombölő hatású, és hát minden ilyen jó dologgal fel van szerelve. Ez a régi, tudományra épülő, mai kornak megfelelő naturkozmetikai készítmény.
Ha már megemlítettük a körömvirágot, a levendulát, legyen olyan kedves, mondjuk el, hogy hányféle fajta termék létezik, miket társít mivel, milyen fajtájú szappanok léteznek?
Hát kecskételyfürdő szappancsaládról van szó, tehát ez a szappancsalád neve. És ezen belül van 6 féle szappanom, van olyan, hogy savós, savós körömvirágos, savós levendulás, vagy van olyan, hogy joghurtos, joghurtos körömvirágos, joghurtos levendulás. Na most ennek ez a lényege, hogy a körömvirágnak is megvan a funkciója, a levendulának is megvan a funkciója, ezt már említettem. Hát a savó meg a joghurt közt meg körülbelül csak annyi különbség van, hogy a joghurt az egy kicsit tartalmasabb, ott a kecsketej összes hatóanyaga megjelenik. Nyilván a savó az egy melléktermék, tehát a sajt és túró készítéskor keletkezik, és abból is lehet szappant készíteni, és valamiért érdekes módon a savós szappant jobban szeretik. Hogy aztán miért, meg hogy ahány ember annyiféle bőrtípus, és hát kipróbálják, akkor egyik embernek ez jön be, másiknak az jön be, úgyhogy válogathat kedvére mindenki.
Én rácsodálkoztam arra, hogy nincs illatuk ezeknek a szappanoknak. Ha szappanra gondolunk, akkor általában mindenkinek ugye a kellemes és a jó illat jut eszébe, itt azonban valóban a hatóanyag akkor fontosabb, mint az illat.
Hát ez nagyon fontos, ezeknek a szappanoknak pontosan ez a lényege, hogy semmiféle illatanyagot nem viszek bele, semmiféle szintetikus anyag nincs benne, mint a gyári szappanoknak, meg mindenféle, esetleg már most divatba jöttek ezek a kézműves szappanok, én nem rakok bele semmit, csak tartalmat. Tehát ezekkel nem illatoznak, egyedül a levendula illóolajnak azért van egy pici illata, nyilván egy kis egyszerű szelid illata, de a levendula illóolaj is 100% tisztaságú illóolaj, tehát nem a illatáért van belevéve, hanem magáért a hatásáért, tehát nyugtatja a bőrt, fertőtleníti a bőrt.
Osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy a kezemben egy 1935-ből származó szappant tartok én most. Erről mit tudhatunk?
Hát ez volt ez a régi fajta szappan, amit majdnem minden háznál készítettek, de hogy tetszik is látni küllemére is, vagy egyáltalán az illatára is, az már a mai kornak nem felel meg, de ez egy nagyon jó szappan volt, én ezzel bátran meg tudnék most is borotválkozni, fürödni, semmi bajom nem lenne tőle, pedig ez 1935-ben készült. Hát régen a padláson szállítgatták ezeket a szappanokat, mindenféle különösebb higiéniai körülményeket kizárva, tehát ez lehetett akárhol tárolni, és megállta a helyét abba a korba. Nagyon jó kis szappan volt, fürödtek is vele, ruhát is mostak vele, nem volt más tisztítószer, és akkor ez minden háznál majdnem használatos volt.
Ön hogyan talált rá erre a szappanra?
Hát ezt egy idős néni jött itt be egyszer, és akkor mondta, hogy neki még van olyan szappan a padláson, és akkor mondom, barterozzunk, nagyon szívesen adnék magának az én szappanomból, mondom, meg hozza be nekem ezt a kis szappan, hát ha megtetszik, és hát természetesen, hát hogy ne tetszene egy szappanosnak, egy szappanfőzőmesternek, ez kincs, tehát tudnunk kell, hogy milyen volt régen, és most hol tartunk, és hol tartunk.
Szappanfőzőmesterként mutattam be, hogyan és hol tanulta ki a szakma csínyát, bényát, hiszen mesteri oklevéllel is rendelkezik?
Hát ez nem úgy működik. Itt az élet adja a diplomát, tehát én saját magam tanultam mindent. Nem volt ilyen iskola, meg nincs is ilyen iskola, hogy szappanfőző iskola. Tehát kémiából érintik a szappankészítést ilyen-olyan iskolákba, de nagyon sok vegyészmérnökkel is beszélgettem már. Nem nagyon van ez külön elválasztva egyéb tudományáktól. orvostól, meg kémiai tudományoktól. Én ezt saját magam kutfejéből raktam össze a semmiből, mert akartam valamit kezdeni a kecsketejemmel. És ha valamit akar az ember nagyon, azt előbb-utóbb el is éri, és meg is csinálja.
És hány éve foglalkozik ezzel a szakmával?
10 éve. 10 éve kezdtem el, tényleg a semmiből. Az egy dolog, hogy meg volt a termék, az se volt egyszerű. 1 év kísérlet, 1 év a hatóságokkal kellett birkozni, aztán utána jött a még keményebb feladat, az értékesítés, tehát a piac bevezetése. Na most, hát ott kezdtem kiállításokkal, ilyen-olyan kézműves vásárokkal, csináltam ilyen-olyan rendezvényt kint a tanyámon, ilyen-olyan fesztivált, jött a média, öntöttem világrekord szappant.
Itt álljunk meg egy szóra, mert valóban egy rekord kísérlete is volt, a világ legnagyobb szappanját szerette volna önteni, ez sikerült végül is elérni?
Természetesen, hát nem volt kihívó, és a témárház udvarán öntöttem egy 12 méteres szappant, és hát végül is ez a világcsúcs most per pillanat. Hát ennek is az volt a célja nyilván, hogy a marketing, a piac bevezetés, mert hát valamivel meg fel kell, hogy magamra hívjam a figyelmet. Ha már pénzem nincsen, akkor valami produkciót össze kell hozni, és jön a média.
Hol található a tanyája, hol található az a tanya, ahol jelenleg is gondolom vannak kecskéi, és amely kecskék ugye szolgáltatják az alapanyagot, a kecsketejet és a kecskesavút?
Hát Nyírmártonfalva külterületén vannak a tanyáim, hát tulajdonképpen ott van egy kis családi gazdaság, és Sövénykútnak hívják ezt a külterületi határrészt, tehát sövénykúti házi szappanról van szó, tehát ez jelöli az eredetét, hogy honnan indult el. Nyilván készíteni, már itt készítem Debrecenbe, itt van engedélyes műhelyem, és hát itt történik tulajdonképpen a szappankészítés.
Mert hogy a műhelyben van arra lehetőség, hogy ide érkeznek érdeklődők, turisták, a városba látogatók, és ők is bepillantást nyerhetnek a szappankészítés kulisszatitkaiba?
Hát természetesen ez is hozzátartozik a marketing munkámhoz. Ez nagyon sokat segít, hogy ide jönnek ilyen-olyan turisták, ilyen-olyan érdeklődők. Ez egy nyitott műhely, ide bárki bármikor bejöhet, bárkivel nagyon szívesen elbeszélgetek, és akkor itt láthat mindent, hogy készül a szappan, mit csinálok, hogy csinálok. Nyilván van itt szakmai titok, amit nem fogok elárulni. Itt a lényeg az, hogy miből mennyit, hogy rakok össze. Egyébként semmi sem titkos, tehát nagyon szívesen, akit érdekel ez a dolog, az láthatja a munka folyamatát is. A lehetőség itt a betekintés, tehát egy adott munkafolyamatot tud itt látni, aki ide beérkezik, és azt nyitott műhelyként tudom produkálni. Hát egy munkafolyamatot, vagy a szappankészítés egész folyamatát reggeltől estig kellene kísérni, mert reggel kezdem, este végzek. Erre is lenne elvileg lehetőség, de hát azt nem hiszem, hogy valaki érdeklődik ennyire, hogy reggeltől estig itt álljon.
Minden nap készít kivétel nélkül szappant? Minden nap főz szappant?
Nem minden nap, mert egy egyszemélyes vállalat vagyok, és hát nyilván vannak Budapesten nagy kereskedő cégeim, azokat is el kell látni, tehát én szállítom is a termékeimet a boltok irányába, tehát egyszemélyenként én itt azért, ha nem minden nap főzök, tehát gondolnom kell a piaci kiszolgálásra is, meg hát az is elvesz tőlem időt. De úgy szépen összejönnek itt a dolgok.
Ahogy van egy tematika.
Ahogy jönnek a rendelések, nyilván a szerint csinálom a szappant, tehát még egyenlőre győzöm.
Az asztalra tekintek, és ott vödörben látom a maradékokat. Jogosan merül fel a kérdés, mi lesz, és hova jutnak a maradékok, mi lesz a maradékokkal?
Az nem vészkárba, tehát tulajdonképpen mikor csinosítom egy kicsit, ahogy látja ott a széleit, lehúzgálom, hogy ne legyen olyan szögletes, akkor keletkeznek ezek a kis csíkok, ezeket újraolvasztom, és kezdődik minden előről, tehát semmi nem vészkárba. Az luxus lenne, hogy megengedjek magamnak ilyesmit.
Ahogy készültem az önnel való beszélgetésre, honlapján azt olvastam, aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni. Gondolom nem véletlenül választotta ezt a mondatot, és ez egyfajta életfelfogása is lehet önnek. Mi a szépsége ennek a szakmának, ennek a hivatásnak, a szappanfőző mesterségnek?
A lényege ennek az egésznek az, hogy szeresse az ember azt, amit csinál, szívvel, lélekkel csinálja. Tehát engem ez érdekelt, és ebbe megtaláltam a szépséget, megtaláltam a munkámat, megtaláltam a gyönyörűségét ennek az egésznek, és tulajdonképpen ebből meg is tudok élni, hát ilyen csak a mesében van, de ezt úgy tekintem, mint saját gyermekemet, tehát saját szüleményem, saját magam, amit össze tudtam rakni, ez óriási sikerélmény, tehát ez valahol szépsége ennek az egésznek.
Kis Mihály szappanfőző mesterrel beszélgettem munkája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Fontos, hogy munkánk mögött ott legyen a szellemi és imádságos háttér, valamint Isten kegyelme. Interjú Román János atyával, a Szatmári Karitász igazgatójával. Nyári sorozatunkban, amelyben bemutatjuk a Szatmári Egyházmegyét, ez alkalommal a helyi karitász működésébe pillantunk bele. Megismerkedünk a szervezet történetével, munkaterületeivel, jelenlegi kihívásaival és terveivel. Sokkal nagyobb erő és áldás van azon a tevékenységen, amelyet együtt és testvériesen végzünk, fogalmaz a beszélgetésben a Szatmári Karitász vezetője. Hallgassák meg az interjút! Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Román János atyát, a Szatmári Egyházmegye Karitász szervezetének vezetőjét.
Sok szeretettel köszönöm, kedves Viktória, és természetesen nagy tisztelettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Dicsőség a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! János atya, mióta vezeti a Szatmári Egyházmegye Karitász szervezetét?
2018. július 1-ével vettem át a szervezetnek a vezetését. Előtte Nagybányán voltam plébánosa a Szent Háromság templomban, egy nagyon szép közösségem volt ott, és azelőtt pedig Szatmárnémetiben a román nyelvű személyi plébániát vezettem. Az a plébánia volt az úgymond első szerelmem. Még mind a mai napig is ragaszkodom hozzájuk, és úgy érzem, hogy családtagjaim.
Megkérhetném, hogy ismertesse a Vatikáni Rádió hallgatóival a Szatmári Karitász történetét?
Ami a karitászunkat illeti, kötelességemnek érzem azt, hogy az elődeink munkájára is visszatekintsek. És nagyon röviden visszamennék az 1917-es évre. Ugye az első világháború rengeteg szenvedést okozott a társadalomban, és egyre sürgetőbben jelentkezett itt a Szatmári Egyházmegyében is a szervezet, a koordinált, és mondhatnám azt, hogy az intézményesített tevékenységnek a megszervezése. Így került sor, hogy 1917. október 25-én hirdették meg a katolikus karitász megalapításának a szándékát, és abban az évben meg is alapították. Abban az időben természetesen nyugati mintát követve háromféle szakosztályt állítottak fel. Volt egy kulturális, egy jótékonysági és egy szociális ügyek osztálya. A kulturális szakosztály feladata volt az ünnepségek, az előadásoknak a megszervezése, a sajtóval való kapcsolattartás, a jó olvasmányoknak a terjesztése, a keresztény kultúra, társadalom fejlesztése. Aztán a jótékonysági szakosztályra hárult a szegényekkel való kapcsolattartás, azok nyilvántartása, a rászorulók segélyezési rendszerének a kidolgozása, segélyezés módjának, gyakorlatának a felügyelete, és a szociális szakosztály illetékességi körébe tartozott a szociális intézmény alapítása, ezeknek a megszervezése, fenntartása, és ők voltak azok, akik figyelemmel kísérték az árvák, főleg a hadi árvák, az elhagyott gyermekeknek a sorsát, foglalkoztak özvegyekkel, rokkantakkal, és akkor még létezett cseléd, természetesen a cselédeknek a munkaviszonyaival. Ahhoz, hogy fenntarthassák a financiálisan, anyagilag a működésüket, létrehoztak könyvesboltot, kegytárgyakat árultak, hozzájárulásukat fogadtak nagy lelkű emberektől. 1948-ban sajnos bekövetkezett egy politikai társadalmi változás, az egyházi egyesületeket, szervezeteket, az intézmények működését betiltották, magát a Szatmári Egyházmegyét pedig degradálták egy esperességnek a szintjére. Aztán 89-ben, közel 50 év után a médiának köszönhetően a forradalmat szinte az egész világ élőben követhette, az úgynevezett forradalmat. És természetesen a médiának köszönhetően külföldön, belföldön láthatták a romániai valóságot, az életkörülményeket, az egészségügyi helyzetet, a szociális feltételeket, az árvaházakban, fogyatékosokat ellátó intézményekben élő életminőségét bemutató riportok pedig mélyen megrázták, és megindították elsősorban a nyugati polgárokat és segélyszervezeteket. Aztán még decemberben megindultak a segélyeket szállító konvojok, a privát vagy a baráti körök által szervezett kisebb, nagyobb mennyiségű szállítmányok, és természetesen sok esetben ezek az egyház körül szerveződtek. Nálunk is az egyházak képviselőit keresték meg az elosztásban való segítés véget, és inkább megbíztak az akkori egyházi emberekben, mint a kommunista intézményvezetőkben vagy a hivatalnokokban. Természetesen az érkező szállítmányoknak a fogadása, ezeknek a rendszeres szétosztása, vendégekkel való foglalkozás, feltételezett, hogy bizonyos nyelvtudást, kapcsolatok létrejöttek, ezeket fel kellett tartani, és emiatt az akkori egyházmegye, az akkori vezető, főtisztelendő Sipos Ferenc ordináris úr, és utána pedig Reiser Pál püspök úr, akit 1990-ben neveztek ki szatmári püspöknek. Hát ők úgy látták jónak, hogy egy képviselőt kell megbízni a Caritas aktuális feladatainak a koordinálásával, és így alakult 1990-ben, újra alakult, mondhatnám azt, a Szatmári Caritas szervezet. Aztán 90-es esztendő első felében és az utána való időszakban nagy szegénységgel, rengeteg megoldatlan szociális gonddal találta hirtelen szembe magát ez az új szervezet. Tapasztalat még nem volt arra, hogy mit és hogyan lehet és kell tenni a rászoruló emberek megsegítésének az érdekében. És persze, hogy a kezdeti időszakot inkább a lelkesedés jellemezte, az idealizmus, és a tevékenység is elsősorban a nyugatról érkező segélyeknek a szétosztásából állt. Aztán hamar megszületett az a felismerés, hogy csak segélyek osztásával a társadalom gondjai nem oldhatók meg. Szükséges egy hosszú távú, szükséges egy szakszerű segítségnyújtás. És természetesen ezt az akkoriak megtették az evangélium szellemének megfelelően. Nem számított a nemzetiség, a felekezeti hovatartozás, hanem az számított az ember, és az embernek kellett segíteni. Aztán az is fontos felismerés volt, hogy nem várhatjuk azt, hogy a nyugat oldja meg szociális problémáinkat. Nem lehetünk úgy, mint a koldusok, hogy állandóan kezünket, markunkat nyugat felé tartjuk. És ilyen megfontolások nyomán indult el az egyes szociális tervek kidolgozása, és utána a projekteknek a megvalósítása. Aztán egy kormányrendelet alapján a szervezet közhasznúsági státuszra tett szert.
Azóta eltelt több mint 3 évtized. Ugye minden időszaknak, történelmi korszaknak megvannak a maga sajátosságai, így nyilván a Karitász tevékenysége is ehhez formálódik. Jelenleg melyek a fő tevékenységi területei a Szatmári Karitásznak?
Természetesen Karitásznak is megvan a maga gerince, hogy mondjam így. Sok intézményt létrehoztunk, utána bezártuk, vagy átalakítottuk. Mindig valamilyen formában reagálni kellett a kor kihívására. Ugye fontos megismerni az idők jeleit, és azután megfelelően megoldásokat keresni. Jelenleg szervezetünk 19 licencelt szociális központot működtet, és több mint 2200 állandó ellátottunk van. Szolgáltatásaink palettája eléggé széles, és megmaradtak a fő célcsoportjaink. De nagyon fontos az, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok mellett álljunk, és őket támogassuk. Aztán ott vannak még a fogyatékossággal élő gyermekek. Ezen ott vannak az idősek, mindegy az, hogy aktív és mozgékony szépkorú valaki, vagy mozgásában korlátozott és állandó felügyeletre és ápolásra szorul. Idősek mellett igyekszünk ott lenni. És van még egy krízis helyzetekbe jutott személyek és családok számára létrehozott iroda, és ez az iroda működteti az ukrán menekülteknek szánt intézményeinket.
Milyen segítséget tudnak nyújtani ezeknek az embereknek?
Tény és való, hogy mivel itt vagyunk a határ mentén, az északi határ mentén, természetesen feltétlenül fontosnak tartottuk azt, hogy bekapcsolódjunk az Ukrajnából érkező menekülteknek a megsegítésében. 2022. márciusában, március 7-én egy menekült segítő központot hoztunk létre a Caritas Internationalis hálózat támogatásával is. Ezúton is szeretném megköszönni a Caritas Internationalisnak a segítségét. Voltak személyek, akik addig életükből lehet, hogy csak egy táskányi vagy egy szatornyi személyes tárgyat hoztak magukkal, és így úgy érkeztek Máramaró-szigetre. Persze, hogy nekik alapszükségleti cikkekkel segítettünk. Aztán nagyon fontos volt a biztonságos szállás megtalálásában nyújtott támogatás. Lehetőséget teremtettünk a szennyes mosására és szárítására, mert ez is egy hiánycikk volt számukra. Aztán laptopok révén próbáltuk fenntartani a kapcsolattartás lehetőségeit az itteniek és az Ukrajnában maradottak között, megkönnyíteni a kommunikációt, és természetesen gyermekmegőrző szolgáltatást is működtettünk. Aztán mindenki azt hitte, hogy ez a konfliktus rövid ideig fog tartani, de a konfliktus elhúzódásával egyre több menekült döntött úgy, hogy ideiglenesen, de talán hosszabb távon Máramaró-szigeten vagy annak környékén telepedik le. Így aztán a szolgáltatás palettánk újabb ajánlatokkal bővült, az ellátottak igényeihez igazodva. Mivel folyamatosan növekedett a számuk, főleg azok, akik dolgozni akartak, hogy fenntartsák magukat és családjukat itteni munkával, de a román nyelvtudás hiánya miatt többnyire nem jártak sikerrel, azért a központ megkezdte a román nyelv és kommunikáció órák megszervezését, hozzájárulva ezzel a nyelvi akadályok leküzdéséhez. Aztán a tavalyi év végén gyermekprogramok mellett menekült segítőközpont beindította a felnőtteknek szóló kézműves tevékenységet is. Próbáltunk biztosítani kreatív kapcsolódási lehetőségeket a gondokkal és bajokkal küzdő ellátottak számára. Máramaró-sziget mellett a Szatmári Egyházmegyei Karitásznak Nagybányáni Szatmárnémetiben is működtet szociális központot. Gyermekeket oktatunk itt Szatmáron, szállást biztosítunk ukrajnai menekülteknek Nagybányán, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ezeknek a programoknak a megszervezése szinte lehetetlen lett volna a Segélyfelhívás Ukrajnáért című projekt nélkül, melynek megvalósítója a Szatmári Karitászunk, de finanszírozója, támogatója, mondhatta hallottam azt, hogy őrangyala a Romániai Caritas Konfederáció révén a Caritas Internationalis hálózat. Ilyenkor jó azt érezni, hogy családként gondolkodunk, hogy egymást támogatjuk, és a szükséget szenvedőknek a megsegítésében egy szívvel, egy lélekkel tudunk csapatba dolgozni. Eddig 2022-ben több mint 459 menekültnek segítettünk, 2023-ban pedig 485-nek.
Ezek fantasztikus teljesítmények. Szívből gratulálunk a Caritas alkalmazottainak, önkénteseinek, akik ebben részt vesznek. Az ukrajnai menekültek segítése mellett milyen más nagy kihívásokkal néznek most jelenleg szembe?
Talán az egyik nagy kihívás számunkra az itteni, az országos szociális rendszernek a reformja. Úgy néz ki, hogy ez egy több éves folyamat, és ez a Caritas működésére nézve is rengeteg és alapvető módosítással járt, eddig és járni fog ezután is. Aztán ott vannak még a gyorsan változó szükségletek, vagy a különböző élethelyzetek. Senki nem számított egy Covid-járványra, azt sem tudtuk, hogy hogyan kell ezt lereagálni. Aztán a háborús időszak, aztán ezek a furcsa reformok. Természetesen mindig ott kell lennünk, ahol a legnagyobb szükség van, és mindig kell ismerni az új szükségleteket. Folyamatosan kell megoldásokat találni, szakszerű megoldásokat kell találni, és természetesen ebben nagyon nagy segítséget nyújtanak a kedves kollégák is, mert hogyha ők nem lennének résen, és nem végeznének ilyen szakszerű munkát, biztos vagyok benne, hogy nem tudnánk hatékonyan segíteni.
A nehézségek mellett milyen eredményekre büszke János atya?
Én elsősorban a kedves munkatársaimra vagyok büszke, mert az ellátottak, a szükségben élő emberek velük találkoznak először, a kedves munkatársainkkal. És örülök annak, hogy még mindig kitartanak mellettünk, velünk itt vannak, velünk vannak, együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, együtt tervezünk. Örülök annak, hogy kibővíthettük a szolgáltatásainkat 4 új szociális központtal. Az elmúlt 4 évben létrehoztunk egy mobilétkezdét Szatmáron, egyet Nagybányán, és ez a mobilétkezde ebédet biztosít a 60 év fölötti szépkorúaknak, főleg azoknak, akik ágyhoz vannak kötve, és általában nincsen senkiük. Ennek nagyon örülök. Aztán létrehoztunk még egy nagybányai idős napközit, naponta 19 idős emberre figyel, és azoknak segít. Aztán tavaly decemberben nyitotta meg kapuját a Caritas legújabb intézménye, a Sárközújlaki Idősklub, mely a helyi idősek mindennapjait hivatott szebbé és reménytelibbé tenni.
Igazán sokrétű tevékenységet folytatnak, és nagyon sok területen segítenek a különböző rászorulóknak. A jövőre vonatkozóan milyen terveik vannak?
Szívem szerint szorosabbra fűzném a kapcsolatot az önkormányzatokkal, aztán a különböző segélyszervezetekkel. Nem tudunk egyedül, és nem is, talán nem is jó úgy dolgozni, mint hogyha egyedül lennénk a világon. Vannak, hál' Istennek, jó szándékú emberek, vannak jó szándékú polgármesterek, vannak jó szándékú alapítványigazgatók, segélyszervezet igazgatók, és azt hiszem, hogy nekünk valamilyen formában együtt kell működni. Sokkal nagyobb erő, és gondolom, hogy áldás is van azon a tevékenységen, amelyet együtt testvériesen végzünk. Gyakorlatilag Isten nagyobb dicsőségére és az embereknek a megsegítésére. Ez nagyon fontos még a szakembereinknek a folyamatos továbbképzése. Rengeteg a kihívás, rengeteg az új lehetőség. Ezekre fel kell készüljünk. Aztán természetesen megcélozzuk mi is az uniós pályázatokat, az uniós forrásokat, mert hiszen nagyon fontos az, hogy az anyagi fedezetet azt tudjuk biztosítani.
János atya, hogyha a Vatikáni Rádió hallgatói vagy mások szeretnének a segítségükre sietni, hol vehetik fel a kapcsolatot a Szatmári Caritasszal?
Legfontosabb és legegyszerűbb módja, azért mondom, hogy legfontosabb, mert ott minden adat megvan, legegyszerűbb azért, mert egy klik távolságra van ez mindenkitől. A honlapukon megtalálnak mindenféle fajta információt, ami könnyebbé teszi annak a szándéknak a megvalósítását, hogy a Szatmári Caritas támogassák. Ha pedig itt laknak Szatmáron, vagy a Szatmári Egyház megyének a hívei, vagy kedves ismerősök, akkor a Működbél a 15 szám alatt mindig nyitva van az ajtunk, és természetesen örülünk minden felkeresésnek, és örülünk minden találkozásnak.
János atya, a Szatmári Egyházmegye karitászának tevékenységéhez, hatalmas vállalásához Isten áldását kérem a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is.
Köszönöm szépen. A Vatikáni Rádió hallgatóitól pedig egy mi atyánkot és egy üdvözlégyet kérek, nem csak miértünk és munkatársainkért, hanem az ellátottakért is. Mert fontos az, hogy munkánk mögött ott legyen a szellemi háttér és az imádságos háttér és Istennek a kegyelme.
Bízom benne, hogy hallgatóink örömmel vállalják és teljesítik a kérését.
Köszönöm szépen.
Román János atyával, a Szatmári Karitász igazgatójával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A vágyra, amely hív, hogy szeress, tud, egyszer elmúlik majd. Az öröm és a könny és minden álom, és rájössz akkor, hogy nagyot hibáztál. Azt Isten nélkül élet, én nem bírnám ki nélküled. Istenem, új üres lenne minden, hogyha nem szeretnél engem, soha nem hagylak el, tudom, az életem rád bízom. Egy kicsi kis porszem számodra oly fontos lettem én, hogy értem folyt a Golgotán a vér. Elmennék bárhova, hogyha hangot hívna, mert hiszen céltalan az élet. Az Isten nélkül élet. életem rád, rád bízom.
Az Isten bűnök, én
nem szeretnél engem, soha nem hagylak el, tudom, az életem rád.
A nap verse.
Ápril Lajos, Öjv. Egyet lobbant a szárnya, s már elért. Gúnyolni jött, bukott ember fölényem. Szívósan és félelmesen kísért, rézsárga karma villogott a fényben. Lengett, ringott, nyilalva felcsapott, szitált, s két szárnyát zárva visszahult. Vadmámorában mit gondolhatott még így kísért? Nem azt, hogy nyomorult.
Áprili Lajos Öjv című versét Kelemen Csaba mondta el. Áprili Lajos, eredeti nevén Jékely Lajos József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékely Lajos néven az Erdély Lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megródta a modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi Elégia címmel, 23-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított, ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szent vagy, Urunk és Istenünk! Te vagy az egyetlen egy Isten, az egyetlen, aki csodákra képes. Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a magasságos. Mindenható és szent atya vagy, királya az égnek és a földnek. Háromságos vagy, és egy, Istenünk és Urunk. Te jóságos vagy, s maga a legfőbb jó, élő és igaz Isten. Te vagy a jóság és a szeretet, te vagy a bölcsesség, az alázat és a türelem. Te vagy az elrejtettség és a csönd, te vagy a derű és az öröm, te vagy az igazságosság és a mérték, te vagy a teljes gazdagság, te vagy a szépség és szelídség, te vagy menedékünk és erőnk. Te vagy a mi hitünk és reményünk, szeretetünk és kimondhatatlan nagy boldogságunk. Te vagy a végtelen jóság, hatalmas és csodálatra méltó Urunk, Istenünk, mindenható és könyörülettel teljes.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.